Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamással, akivel az elmúlt napon a Halasi Kaleidoszkóp magazinban beszélgettünk madárfiókákról, madarakról. Még vannak érdekes történeteink, amelyeket szeretnénk megosztani önökkel. Tamásnak van személyes élménye Kiskolasi gólyáról, úgyhogy kérlek, mesélj nekünk erről egy kicsit.
2015. júniusában egy gólyarócsó keretében meggyűrűztünk Halason 3 gólyafiókát, a volántelepi gólyafészeknek a gólyafiókáit. Név szerint kelepet, halast és egy harmadik gólyát színes gyűrűkkel, mely a színes gyűrű arra jó, hogy nagy méretéből és látványából adódóan viszonylag könnyen, akár több száz méterről is jó teleszkóppal lehet olvasni ennek a feliratát, és lehet azonosítani egy gólyát anélkül, hogy zavarnánk-e madarat. Halas nevű gólyánk ugye most 2 éves, egészen 3 éves koráig valószínűleg nem is fog visszatérni Magyarországra, ellenben azt a 3 évet azt Afrikában tölti. Vonulásuk során általában ugye kikerülik a tenger, tehát így Isztambul fele, Izrael és Suez-en keresztül, Egyiptomon keresztül, Nílus vonalán keresztül haladnak, általában lemennek a Csád-tó vidékére, és ott megállnak egy kis időre, valószínűleg sok gólyánk ott is tölti az egész telet, de sok még esetleg utána tovább megy, lemegy egészen Dél-Afrikáig is, hatalmas nagy távolságokat megtesznek, és lényegében ebbe a 2-3 évbe ott szerte szét, mikor merre éppen kedvük támad, repülnek, nyilván az esős évszakkal próbálnak ők is haladni, a megfelelő táplálékot megtalálni. Egy ilyen alkalommal, egy hónap ezelőtt, április 9-én Kenyába, a Masai Mara Nemzeti Parkban, tehát a Serengeti Nemzeti Park mellett Adam Scott Kennedy nevű ottani szafari vezető figyelte meg halas nevű gólyánkat és olvasta le, úgyhogy ő elküldte az adatot a Magyarországi Madárgyűrűző Központnak, ugye megtalálta a kód alapján, hogy melyik központ gyűrűzte ezt, fölvette velük a kapcsolatot, aztán én is beszéltem vele, majd hát nyilván e-mailt váltottunk, küldött képeket a gólyáról, és ő is kiment többször, megfigyelte, mondta, hogy éppen most mennyi gólya van, éppen most mi az évszaknak, éppen esős évszak volt akkor, és örültünk egymásnak, hogy végre megtaláltuk halast.
Elképzelhető, hogy jövőre akár kismunhalasra visszajöjjön?
Elképzelhető, az is. Jó esélye vissza fog jönni, tehát hogyha már megérte a 2 éves kort, akkor valószínűleg elég tapasztalt ahhoz, hogy vissza is tudjon jönni Magyarországra. Hogy éppen hol fog költeni, Halason vagy máshol, nem tudom nyilván, de jó esélye való itt az Alföldön.
Meséltél arról, hogy mi minden fordulhat elő útközben velük, illetve mi oka van annak, hogy egyre kevesebb gólya költ Halason és környékén?
A gólyákra az egyik legveszélyesebb mortalitási tényező az az áramütés. Ugye az áramütés általában nagy testű madarakat szed, ugye arról van szó, hogy a madár fölül a szigeteletlen oszlopnak a szigeteletlen kereszt lécére, általában ugye egy fém léc, amin futnak ezek a vezetékek, és hogyha hozzáér a vezetékhez, amikor éppen ül ezen a tartólécen, akkor szokott általában áramütés lenni, de ez olyan szintű, hogy ki kell fiókatnak a 40%-át leszedi. Sőt, van egy ilyen tanulmány is, hogy Európában, vagy hát igazából Eurázsiában jeladóval fölszerelt nagy testű gólyák, valami nagy testű ragadozók madaraknak a 30%-a, ami belép Törökországba vonulás során, annak a 30%-a elpusztul áramütésben.
Történik valami ez ügyben, hogy esetleg megvédeni a gólyákat ettől az áramütéstől?
Igen is, meg nem is, tehát nagyon-nagyon lassan. Most itt a madarászok nyilván nem sok mindent tudnak tenni, mi elsősorban a fölméréseket tudjuk véghez vinni, minden év őszén, igazán nyár végétől ősz végéig szokott lenni ez a KFO középfeszültségű oszlop felmérés, amikor mi madarászok végigmegyünk így a szigeteletlen oszlopok alatt, és nézzük azt, hogy hol mennyi madarat találunk. Én tavaly 4 oszlop alatt találtam 3 fokozott, amire calakótát, a 4. alatt ott volt egy gólya, rengeteg szarka, igazából nagyon-nagyon veszélyes dolog ez bizonyos oszlop szakaszokon. Mi azt tudjuk, hogy ezeket az adatokat fölvesszük, elküldjük az áramszolgáltatónak, és hát nyilván kedvezményezzük őket, hogy tegyék meg a lépéseket. Ez utóbbi években nem nagyon szokott sikerülni. Korábban voltak előrelépések az áramszolgáltatók által, mostanában kicsit alábbhagyott ez a szigetelés kedv. Nyilván ennek van egy jelentős költségvonzata, de attól függetlenül ezek fokozottan védett madarakról van szó, és nyilván, hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor nagyon sok madarunk a kipusztulás szélére is juthat akár, mert nem csak Magyarországról beszélünk nyilván, hanem levegyünk esetleg keletre, vagy akár Dél-Afrikába, ott aztán senki nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, sőt, éppen most hallottam nemrég, hogy Mongóliába hatalmas nagy 1000 kilométereket telepítenek most ilyen szigeteletlen oszlopokkal, olyannyira, hogy az ottani pusztai sas, ami ugye egy nagy pusztát kell elképzelni, tényleg több ezer négyzetkilométer szinte lefoglalhatatlan terület. Ilyen helyen nyilván állítunk egy oszlopot, hát az ottani pusztai sasnak az első, hogy fölül rá. És az ottani pusztai sas állomány szinte teljesen tönkrement az utóbbi 5-10 évben ezek a szigeten oszlopok miatt.
Úgy gondolom, hogy erre a témára még vissza kell, hogy térjünk, de most tartsunk egy kis szünetet. Kérem, maradjanak velünk, mert vannak még izgalmas témáink.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal. Fokozottan védett madarunk a szalakóta. Tamás ebben a szalakóta védelmi programban is részt vesz. Erről mesélj nekünk, kérlek.
Tekintve, hogy a szalakótának európai állománya igazából a 70-es évek környékén teljesen összeomlott, olyannyira, hogy korábban bár Dániától egészen ázsiai részekig összefüggő eltelt területe volt, manapság a Duna vonalától nyugatra kipusztultnak tekinthető. Ausztriában van egy 2-3 pár, de ők már nem is költenek, mert annyira belterjes az a 3-4 egyed, hogy nem tudnak költésbe állni, és a Dunán túl sem fészkel már, vagyis hogy az utóbbi 1-2 évben most megint kezd el megtelepedni a madár. Annak a sikernek köszönhetően, hogy egy Európai Uniós Life projekt indult 2 évvel ezelőtt szalakótának a megmentésére, és rengeteg odut helyeztünk ki, meg az előző pályázatban is már rengeteg odut helyeztünk ki, elsősorban itt a Kiskunság, Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Bükk-Alja térségében. Nagyon-nagyon nagy sikerrel elfogják ezeket az odukat a madarak, úgyhogy ugrásszerűen emelkedik most hál' Istennek a mészalakótáinknak az állományának a száma. Itt a LIFE projekt keretében elkezdtük ezeket a madarakat vizsgálni, és ugye nem csak telepíteni odukat, hanem megtudni ők is merre mennek, ugyanis a Kárpát-medencei állományról bár már 100 éve gyűrűzünk Magyarországon madarakat, nagyon sok szalakótát is meggyűrűztünk ugye fém gyűrűkkel, mégis Afrikából azt hiszem összesen egy adat volt az elmúlt 100 évnek a sikere, ez az egy adat, úgyhogy nyilván kellett valami újabb technikát kitalálni, és most már ugye vannak ezek a jeladók, amik szalakótára már pont rárakható ilyen kis 2,5-3 grammos jeladókat kell elképzelni, hátizsákra szerelve egy kis napelemes jeladó, ami naponta 2-3 jelet tud adni, ugye madárnak a helyzetét nyomon tudjuk követni. Ugye tavaly volt Csele nevű szalakóta itt Halason a sóstó mögött legyűrűzve, ő neki lement egészen Botswanáig, és végül is a telelésből nem jött vissza, vagy legalábbis jeladó ott maradt. Nem tudjuk, hogy pontosan mégis mi lett a madárnak a sorsa, de most van megint 3 másik szalakóta az ország más térségéből, akik most éppen úton vannak hazafele. Már az első szalakótákat lehet látni Magyarországon, de ez a 3 jó madár, ezek még úton vannak, az egyik Szíriában, másik Irakban, de egy viszonylag messze a földközi tengertől jár éppen, de a harmadik még lent van Tanzániában, még Kenya alatt. Az ő telelésük amúgy érdekes volt, mert bár viszonylag egyszerre indultak el, és nagyjából egy útvonalon haladtak lefele, de nagyjából 800-800 kilométerre egymástól foglalták el a területeket, Angolában, Namíbiában és Botswanában, viszonylag távol egymástól.
Nem tudom, hogy várható-e, hogy itt Halas környékén telepszik meg valamelyik, vagy pedig itt valahol magyarul a Duna-Tisza közén bárhol.
Ezek a madarak, amiket megjelöltünk jeladóval, ezek már kifejlett madarak voltak. Annál is inkább kifejlett madarakat szoktunk általában ilyen értékes, akár millió forintos kis kütyükkel felszerelni, mert az öreg madarak azok már megjárták Afrikát, már tapasztaltak, el tudják kerülni a veszélyeket, jobb a túlélési esélyeik, mint egy fiókának. Ezek az kifejlett madarak, ezek általában ugyanott fészkelnek, ahol az előző évben, vagy legalábbis ha éppen nem jön össze abba a fészekben, mert valami történt, vagy mit tudom, egy erősebb pár esetleg elfoglalta, akkor is általában abba a térségbe egy pár kilométerre arra lép. Tehát ezek a madarak, amik most úton vannak, valószínűleg nem itt Halas környékén fognak fészkelni, de Halas környékén is lesz egyre több és több pár, ugyanis most márciusban cseréltük le a régi odukat, és jelenleg 80 odú üzemel itt Halas, Csólyos, Páros kiszállás térségében.
Még azt mondd el nekünk, hogy is néz ki, mert egy nagyon szép kék madár.
Mérete az ilyen galamb, esetleg aki csókát ismeri, az még közelebb áll ennek a méretéhez. Tehát egy csóka méretű madarat kell elképzelni, és hát tényleg, ahogy te is mondod, egy élénk kék színű. A háta az barnás, tehát mikor esetleg ül a vezetéken, tehát ezek várta madarak, ami azt jelenti, hogy általában kiülnek egy magaslati pontra, például a vezetékre vagy faágra, és ott ücsörögnek, és nézik a fűben a bogarakat, sáskákat, szöcskéket, gyíkokat, azokat várják, és onnan csapnak le, úgyhogy általában ültébe lehetnek figyelni a madarat. Ha szemből látjuk, akkor tényleg az ég kékébe vesz lényegébe, úgyhogy elég nehéz is észrevenni ilyenkor. Ha hátulról látjuk, akkor a barna háta az, ami föltűnik, viszonylag hosszú, vaskos, erős fekete csőre van, amivel ha kézbe veszük, bár nyilván ezt nem sok embernek adatik meg, akkor elég erőset tud csípni.
Kérem, maradjanak velünk, mert van még érdekes történetünk, úgyhogy egy pár perc után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal. Szintén egy személyes történet következik, amit ketten éltünk meg. A Kiskunsi Református Egyházközség templomában röpködött egy rémült kis madár egy rigó 2 évvel ezelőtt, és hát Tamás végül is többen közreműködésével meg tudta fogni ezt a kis madarat, és kitettük őt oda a fűre, és aztán ez a kis madár most újra föltűnt Tamás életében.
Hát igen, mikor 2 éve ott jártunk a templomba, és nem is emlékszem már, hogy hívtak minket, vagy valami dolgunk volt ott a templomba, de a lényeg az, hogy ott volt ez a fekete rigó, a hatalmas egy templomnak a karzatán ott, meg a lámpája, meg ott mindenfelle próbált kimenni, de hát sehol nem találta a kijáratot. Szerencsétlen valahogy valószínűleg a főbejáraton, vagy nem tudom pontosan hol, valahogy bekeveredett, és hát nyilván kimenni már nem volt olyan egyszerű. Ugye elkezdtük telegetni, és akkor tűnt föl, hogy ennek van egy gyűrű a lábán. És aztán, ahogy így közeledtem, vittem magam a fényképezőgépet, szépen lassan csináltam róla fotókat, és mégis sikerült beazonosítani a gyűrű alapján, hogy ezt én 2 évvel ezelőtt akkor fiókaként gyűrűztük a Csetényi Parkban, tehát 2013 tavaszán. Ugye 2015-ben végül is megtaláltuk itt a templomban, amit aztán mégis sikerült szép lassan, hogy tényleg egy órás procedúra alatt elérni azt, hogy végre visszataláljon a kijáraton, és hát ekkor láttuk utoljára, nagy élmény volt számomra, hogy saját madaramat végül is 2 év után újra látom, még nem mostanában, amikor jártam ugye a buszhoz, akkor föltűnt egyszer, hogy az egyik rigónak ott a Petőfi szobornál a lábán gyűrű van. Ez egy kifejletőleg rigó volt, és hát hoztam magammal megint egy fényképezőgépet, leültem a Petőfi szoborral a szemközti padra, és körülbelül 2 percen belül ott termett ez a rigó, hát nyilván ott él, ott tetegeti a fiókáit, és körülbelül olyan 1,5 méterről sikerült fotózgatni a gyűrűjét, úgyhogy elég egyszerű volt aztán leolvasni, hogy ez az a madár, amit megmentettünk a templomból, és amit lényegében most már 5 évvel ezelőtt a Csetényi Parkban meggyűrűztünk. Úgyhogy most már tényleg egy 5 éves madárról van szó, aki már számtalan utódot fölnevelt minden bizonnyal, és sikeresen itt él a hősök terén.
Ha bevonjuk a gyermekeinket, akkor nagyon nagy élményt tudunk nekik nyújtani, és mind a mellett talán ebbe is belenevelednek, hogy hogyan tudunk úgy együtt élni a növényekkel, az állatokkal, a természettel, hogy az mindannyiunk számára megfelelő legyen, és sok-sok élmény nyújtson. Ennek a nevelésnek a jegyében tart Tamás a Szilárd Járon gimnáziumban madarász szakkört. Mi minden történik egy ilyen madarász szakkörön, vagy konkrétan most Péntelgem?
Egy kis pontosítással kell, hogy éljek. Varga Judit igazgatónővel közösen tartjuk, és természetbúvár szakkör a neve. Ennek megfelelően nem csak és kizárólag madarakról beszélünk, sőt, alapvetően a mostani témája ennek a fél évnek a vizes élőhelyek a víz. Beszélünk a víz fizikájáról, víz kémiájáról, a vízben élő gerinctelen állatokról, madarakról is, nyilván vízparti madarakról, tehát minden, ami a vízhez kötődik, vízi növényekről is. Most tervezünk, igazából már másodjára, de még mindig az első telepi napot, ugyanis az előzőt sajnos az eső elmosta, de azt terveztük, hogy szeretnénk biciklivel bejárni a régi halasi vizes élőhelyeket, kezdve a Csetényi Parktól, a Jókai úti rekultivációs tavon át egészen a Fejetékig szeretnénk eljutni, az ottani tanúsfényt is megnézni, megvizsgálni azt, hogy milyen életközösségek fordulnak elő ezeken a vizes élőhelyeken, beszélni magáról az ottani vízi állatokról, növényekről.
Megköszönöm Tamásnak ezt az érdekes beszámolót.
És köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a figyelmüket.